az apostoli köszöntéssel kezdjük meg alkalmunkat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket egy imádságra. Urunk, köszönjük az egy örömhírt, az egy evangéliumot, ami megváltó Urunk Jézusról, és köszönjük, hogy sokszínűen egymás bizonyságtételét gazdagítva négyen őrizték meg a számunkra. Köszönjük Lukács evangélistát, aki evangéliumot is írt, és az apostolok cselekedeteiről is írt, aki Jézus életében és a tanítványok életében is erről a szent lélekről vallott, akiről most énekeltünk. Segítségül hívunk azért Isten élő lelke, hogy ne emberi gondolatok hangozzanak este, mai estén, hanem igéddel foglalkozzunk, amelyet te a szívünkbe írsz. Szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, a mai estén Lukács evangéliumával foglalkozunk. A mennyiség szempontjából a fejezetek száma alapján nem gondolnánk, de ez a leghosszabb evangélium. Ugye Máté 28 részre van beosztva, de jelzem, hogy ezek a fejezetre, versekre osztások, ezek középkori felosztásai a Szentírásnak. Az ókorban, például azokban a kéziratokban, amelyekről beszámol Bruce Metzger ebben a könyvben, folyamatosan írták a Biblia szövegét, és a legkorábbi kéziratokon még nem voltak ilyen beosztások. Tehát ez egy kicsit csalóka, hogy Lukács evangéliuma csak 24 fejezetre van osztva, de valójában ez a leghosszabb a négy evangélium közül. A legtöbb anyagot, hagyományanyagot Jézusról egy könyvben megőrző. Sőt, ahogy már jeleztem, a testvérek tudják is, hogy az apostolok cselekedeteit is ő írta, és egy szerző tollából ez a két könyv együtt körülbelül az Új Szövetség egy negyede. Tehát tényleg azt mondhatom, hogy pár leveleinél együtt véve is ez hosszabb, tehát a legnagyobb részét az Új Szövetségnek író szerzővel fogunk ma este foglalkozni. Az evangélium abban is egyedül áll a négy közül, hogy az elején vall a módjáról, a módszeréről a megírásnak az írója. Láttuk, hogy Máténál a nemzetségtáblázattal kezdődik az evangélium, Márknál azzal a mondattal, hogy az Isten fia evangéliumának kezdete, és Lukácsnál egy kicsi előhang, négy vers még oda van téve, mielőtt ténylegesen a gyermekség története, Keresztelő János, majd Jézus születése le lenne írva. Ezért hadd olvassam el, mert nagyon becses, drága kincs, hogyha belepillanthatunk az újszövetségi szerző munkamódszerébe. Az első négy versét olvasom tehát az evangéliumnak. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Ez a szerző tehát azzal az igénnyel lép fel, hogy ő szemtanúkkal is találkozott, és azzal, hogy még ő maga utána is járt, és azzal az igényel is fellép, hogy a kétségtelen valóságot lehet megtudni. Teofilusnak, akiről nem nagyon tudunk, hogy részleteket, hogy ki lehetett, talán az egyik lehetőség, hogy a római birodalomban egy magasabb tisztséget betöltő valaki, aki keresztjénné lett, és most az első Krisztushoz térítő tanítás után még teljesebben kifejti neki ajánlva a Jézus hagyományokat Lukács, és megkockáztatom, ezt nem lehet bizonyítani, hogy talán azt is elvárja Teofilustól, hogy majd ő a római birodalomban segít ennek a terjesztésében. Ami fölveti testvérek azt, hogy egy magasabb tisztséget betöltő címzet lehet Teofilus, ez a nagyra becsült jelző. Mert előfordul még kétszer az apostolok cselekedeteiben ugyanez a szó, és nem kisebb személyiségek, mint Félix és Festus, a két helytartó megszólításakor találkozunk ugyanezzel a nagyra becsült kifejezéssel, ugyanazzal a görög szóval a görög új szövetségben. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen tisztet töltött be, de talán segíthetett a keresztényeknek megmutatni az amúgy pogány, ellenséges birodalom elöljárói előtt is, hogy nem elítélendő, nem világfelforgató közösség ez, hanem a egy héttel ezelőttire utalok, az igazi, egyetlen jó hírről, a világ üdvösségéről bizonyságtevő közösség. Azt is azonban szeretném hangsúlyozni, hogy annyira alázatos ez a kezdő négy sor, négy mondat, négy vers, hogy megtudjuk belőle finoman, hogy ő maga nem volt szemtanú. Mert így fogalmazott, hogy amint szemtanúktól ránk hagyatott. Tehát ő közvetlenül szemtanúktól vette, de ő nem volt Jézus 12-es körének a része tagja. Egy-két helyen még az új szövetségben előfordul azonban a neve, az egyik ilyen a Kolossé levél negyedik része, és itt is egy-két kifejezést hadd olvassak a testvéreknek. Az egyik nagyon érdekes, egy felsorolást találunk, köszöntiteket Arisztarkhosz, Márk, akivel egy hete találkoztunk, Barnabás unokaöccse, ez szintén ez ő Márk, továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, milyen érdekes ugye, hogy Jézus néven is több, mint egy valaki volt, csak a Krisztus Jézus, a megváltó, messiás, ő nekünk, aki egyetlenszerűen hordozta a nevet, és ezt tűzi hozzá Pál a Kolossé 4.11-ben, az új fordítás így jön, hogy a zsidók közül, ez egy tartalmi fordítás, a körülmetéltségből, de nyilván ez ezt jelenti, hogy a körülmetéltségből csupán ők a munkatársaim. És ezután, hogy ezt leírta, még hozzátesz köszöntéseket, 14. vers, köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démász. Azaz, ebből a megfogalmazásból úgy látjuk, hogy talán ő az egyetlen olyan új szövetségi szerző, aki nem zsidó származású volt. Mert mi más lenne ez a ketté választás két névsor, és csak az elsőről mondja ki világosan, hogy a körülmetéltségből, tehát a zsidó származások közül ők a munkatársaim. Lukács azonban, bár tehát valószínűleg nem zsidó származású, és én úgy látom, hogy az új szövetség szerzői közül az egyetlen egyébként, aki nem zsidó származású, azért nagyon jól ismerte az Ószövetséget. Tehát mindjárt hozzá szeretném tenni, hogy az ő evangéliumában is vannak világos ószövetségi ítézetek, utalások, és még a nyelvezete is a nálam görögül sokkal jobban tudóktól veszem át, és elfogadom örömmel. Azt mondják, hogy az Ószövetség héber szövegének még Jézus kora előtt elkészült görög fordításához, amit Septuagintával nevezünk szakszóval, szóval a Septuaginta nyelvezetéhez nagyon közel áll Lukács evangéliumának nyelvezete. Tehát az biztos, hogyha nem zsidó származású volt is, ő is úgy látta, hogy egy választott népe van Istennek, és az Ószövetség, az Új Szövetség népének is szent írása, és ezért nagyon alaposan ismerte, ő értelemszerűen annak a görög változatát ismerte nyilván, és ezért a saját nyelvére is hatott az Ószövetség görögre fordított változatának, a Septuagintának a nyelve. Annyira így van ez, testvérek, hogy a csak Lukács által feljegyzett például Mária éneke, hogy így mondjam, ez csak ő őrizte meg számunkra. Ha nem olvasnánk a bevezető és körülötte levő verseket, csak úgy kiragadottan néhány verset arról a hálaadásról, hogy egy kicsi, alázatos ember megköszönni az Úrnak, hogy nagyokat leigáz, az alázatosokat fölemeli, nyugodtan azt mondhatnánk, hogy egy ószövetségi zsoltár. Ha nem tudnánk a környezetét, hasonlóan énekel Anna, Sámuel édesanyja, és tényleg egy zsoltár nyelvezettel énekel egyébként Mária, Jézus édesanyja is, amit csak még egyszer mondom, Lukács jegyzett fel a számunkra. Tehát nem zsidó származású szerző, de az Ószövetségben nagyon jártas, és úgy nyelvezetében, mint stílusában, azt mindenképpen a kereszténységbe immár, az Új Szövetség népébe átemelő. Az pedig, hogy szeretett orvos, ezt olvastuk a Kolossé 4.14-ben, az is hasznos pici adat, mert egy orvostól az ókorban is Könnyen megértjük, és nem meglep a precízség, a pontosság, a jó megfigyelés. Nála több olyan részlet megjelenik, egyesek azt mondják különben, hogy tényleg például a gyógyítás történetekben is, ami egy orvosnak a figyelmét jobban megragadta. Lázas betegnél, például csak Lukásnál van egy jelzővel, hogy ez egy magas láz volt. Az apró pici vonások, amelyek jól jelzik, hogy egy nagyon figyelmes, az emberi gyógyításról alkalmazott tudását most a lélek gyógyítására is át tudja tenni, és ezért az evangéliumnak számunkra precíz, pontos, hűséges megőrzője. De előfordul még egy nagyon érdekes helyen a neve, ez pedig a második Timóteusi levél negyedik része, ez Pál apostolnak a legutolsó levele, nem sokkal halála előtt írhatta a római börtönben, és azt írja, hogy egyedül Lukács van velem. Tehát Lukács az élete végéig, így mondom, munkatársa volt Pál apostolnak, ott volt vele nyilván szabad emberként, saját döntése alapján, hogy közelében legyen a fogoly és az végül is így mondom, az eljárás végét váró, a császárhoz fellebbezett Pál apostol mellett. És van még egy hely, ahol talán megjelenik, én úgy látom, hogy megjelenik, azonban nem a nevével, ez pedig az apostolok cselekedetei, amelyel majd még, ha Isten érted, két hét múlva egy pici sorozat lezárásaként foglalkozunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben ugyanis, a könyv nagyon nagy részében olyan leíró módon ő és ők így beszél a szereplőkről, apostolokról, bárkiről, akiről szól, de van néhány rész, ahol minden átmenet nélkül úgy beszél, hogy mi elmentünk, többes szám első személyben, amiből bár a nevét nem írja oda be, de a leglogikusabb következtetés az, hogy ő is jelen volt. Tehát vannak olyan szakaszok az apostolok cselekedeteiben, ahol az evangélium és az abcsel írója, Lukács, ténylegesen utitársa volt, most így mondom, Pál apostolnak, és több más apostolnak is. Azaz a szemtanúktól vettem, és szorgalmasan utána jártam, tényleg igazolódik a többi részből, amit Pál leveleiből és az apostolok cselekedeteiből róla tudunk. Ez az ajánlás, Teofilus neve, még egyszer előfordul az apostolok cselekedetei első része elején, ahol visszatekint erre a könyvre, az első könyvemet írtam Teofilus arról, amit Jézus kezdett tanítani és cselekedni, és nyilvánvalóan aztán ezután folytatja. Az érdekessége azt testeljem ennek a kettős egy műnek, hogy nagyon eltérő műfajú. Az előző héten beszélgettünk arról, hogy végül is ha tudatosan, ha nem Márk részéről, de végül is műfajt meghatározó lett. Az, hogy ő odaírta az első versbe, hogy ez Jézus evangéliumának kezdete. Azaz a harmadik evangélium, a Lukácsi, az nyilván nagyon közel áll a másik háromhoz, Máté, Márk és János evangéliumához műfajában, tényleg ez egy evangélium, megfelel a műfaji kritériumoknak. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv egészen más műfajú. Most csak röviden jelzem, amivel két hét múlva majd foglalkoznánk, hogy volt ilyen műfaj egyébként az ókorban, hogy cselekedetek, más is írt ilyen felirattal, most így mondom, könyvet, és az tényleg az ősegyház első korszakának fő néhány szereplőjének, de majd akkor látni fogjuk, hogy elsőrendben nem is az emberi szereplőknek, hanem a lélek által tovább élő, feltámadott Jézusnak a tanúságtevője. De nyilvánvalóan már más műfajban, mint a földi életéről és haláláról és feltámadásáról szóló evangélium. És meg is történt ez, ami így érthető, hogy ez a kettős egy mű végül is ketté vált és eltávolodott egymástól a kánonban. Lehet, hogy ő egymáshoz időben közel írta, én úgy látom, hogy nagy valószínűséggel az apostolok cselekedetei és Lukács evangéliuma is megszületett a 60-as évek elejéig, így mondom, hogy mennyivel előbb az evangélium, azt nehéz megállapítani, de mivel az abcsel elején azt mondja, hogy első könyvemet írtam arról, amit Jézus kezdett tanítani és cselekedni, nyilván előbb született meg, mint az abcsel. Hogy miért mondom, hogy a 60-as évek elejére megszülethetett mind a kettő mű? Nagy valószínűséggel azért, testvéreim, mert az apostolok cselekedetei utolsó pár mondatában arról olvasunk, hogy Pál él még, hátriőrizetben van, mint egy két esztendőn át, de hirdeti az Isten országát, azaz nem számol be az ő haláláról. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel, azért fogalmazom ilyen óvatosan, mert nyilván testvérek, az is lehetséges, hogy tudott Pál haláláról, később írta, de nem írta bele. Ez tényleg elvileg lehetséges. De én kimerem mondani, hogy nagyobb valószínűséggel azért nem mondja el az apostolok cselekedetei végén Pál halálát, mert még Pál életében megírta. És mivel Pál nagy valószínűséggel Néró valamelyik keresztjén üldözése alatt, tehát mondjuk 64-65 táján, esetleg 67-ben, de ilyen tájon vértanú halált szenved Néró alatt, ezért nyilván ez előtt, ha Pál életében, óvatosan fogalmazva így mondom, a 60-as évek elején megszületik az abcsel, és valamennyivel előtte a harmadik evangélium. Teofilusról tehát szóltam, egybeköti a két művet, azzal, hogy a Lukács elején is és az abcsel elején is előfordul az ő neve. De még egy jelenség egybeköti, hogy a Lukács evangélium utolsó kifejezései Jézus mennybe menetéről számolnak be, és az apostolok cselekedetei első része pedig a mennybe menetel részletesebb leírását adja elénk. Mintha azt mondhatnám, hogy ahol a fonalat egy kicsit megállítja, ott újra fölveszi, és az abcsel egyben folytatja is. Ez a mennybe menetel, ami egybeköti az evangélium végét az abcsel elejével. Bruce Metzger és mások, akik a kódexekről sokat tudnak, azt mondják, hogy mondjuk egy tekercsre, ami az ókorban egy kedvelt formája volt a szentiratok tartásának, a zsidóság tudjuk a mai napig őrzi ezt a formát, és szent tekercseken őrzi a ószövetségi könyveket. Tekercsre nem lehetett akármennyit írni, mert nem lehetett kezelni tetszőleges hosszúsággal. Furcsa, ha így mondom, hogy méterben, de itt talán könnyebben lefordítható, és értjük, hogy 10, maximum 12 méter anyagot lehet egy tekercsbe feltekercselve megőrizni. És körülbelül ennyire fér rá külön a Lukács evangéliuma, amivel az imént mondtam, hogy tényleg a leghosszabb a négy közül. És szintén egyébként körülbelül ennyi az apostolok cselekedetei. Ha tehát eredetileg együtt írta is meg a művét Lukács, el kellett vágja valahol. És nyilván a legmegfelelőbb a műfaji elvágás, és ráfért egy tekercsre az evangélium, és külön egy másikra az abcsel. Azonban nagyon hamar hozzá kell tegyem, testvérek, egy más formát használ a kereszténység, kódexet, ami hasonlít a mai könyvhöz, amikor már nincsen ilyen mennyiségi határ, mert lapokat egymásra téve és a szélén összefűzve és varva készül a kódex is már az ókorban, és előbb-utóbb előállnak olyan kéziratok, amelyben mind a négy evangélium benne van, vannak olyanok, amelyben Pál levelei, vannak olyanok, amelyben a négy evangélium és az abcsel és az egyetemes levelek. Szóval valamikor az egyház, ezt nem tudom megmondani mikor, de észlelte ezt, hogy bár a szerző ugyanaz, de más műfajú a két mű. És helyére, helyesen a helyére az evangéliumok közé sorolta be a mű első kötetét. Ez az, amivel ma este foglalkozunk, a Lukács szerinti evangélium. Az, hogy pogány származású, nem zsidó származású, talán azt is megmagyarázza, testvéreim, hogy a négy közül ennek a legegyetemesebb a kitekintése. Ha azt lehet mondani, hogy Teofilus talán abban segít, hogy a római birodalomban is sokan megismerjék a Jézusról szóló tanítást, akkor még abban az értelemben is széles olvasó közösséget szólít meg ez a mű, hogy nagyon sok olyan embertípus itt sokkal nagyobb hangsúllyal szerepel, amely megvan a többi evangéliumban is, de talán csak egyszer vagy kétszer. Mondok egy-két példát. Az egyik ilyen a samáriaiak. A samáriaiak, tudjuk, hogy a zsidósággal ilyen ellenségeskedő szomszédságban élt. Ha magunk elé képzeljük a hosszúkás kiterjedését, így mondanám, a Szentföldnek, északon Galilea, délen Jeruzsálem a főváros és körülötte Judea. De a kettőt elválasztja Samária, amely egy olyan vegyes lakosság, amely valószínűleg a babiloni fogság idejétől kezdődően sok a betelepülésével, részben félig meddig származásilag a zsidósággal összeolvadva nyilvánvalóan, de nem teljesen az ő szent könyveiket követve, egy ilyen, így mondanám, keverék nép, és a választott nép, a zsidóság egyfajta gyanakvással szemléli őket. És nézzük meg, hogy a harmadik evangéliumban pozitív példákként szerepelnek samáriaiak. Korábbi órán alkalommal mondtam a testvéreknek, hogy van mindegyik evangélistának saját anyaga, emlékszünk erre. A Márknál vettük a magától növekedő vetést például, vagy hogy az ifjú a ruháját otthagyva elfutott. Lukácsnál nagyon sok a saját anyag, amit csak ő őriz meg, de például ilyen saját anyagban szerepel pozitívan az irgalmas samaritánus történetében egy samáriai. Emlékszünk, hogy a bajba jutottat kikerüli a pap, a lévita, és aki könyörül rajta, ő egy samáriai. Vagy szintén csak Lukács jegyzi fel a 10 meggyógyítottat, akik közül csak egy jön vissza megköszönni, ő pedig samáriai volt, teszi hozzá, ami nagyon hangsúlyos, mert hadd mondjam most így, hogy a lenézett népet pozitív példaként említi az Isten népe a választottak előtt is. Vagy a lenézettekre egy másik példa, mi megszoktuk, hogy a gyermekeink karácsony táján úgy ötvözve adják elő a karácsonyi történeteket, de itt is valójában saját anyag, azt kell mondjam, a pásztorok története. Mert csak Lukács őrzi meg azt, hogy a pásztorok is hódolnak a megszületett megváltó üdvözítő előtt. Egyébként ugyanígy emlékszünk, hogy a napkeleti bölcsek hódolata pedig csak Máténál szerepel. Na most a pásztorok szintén egy ilyen lenézett csoport volt, az állattartás, az állatokkal való érintkezés miatt ők nem tudtak olyan sűrűséggel a templomi kultuszban részt venni, mint ez elvárható lett volna, és volt egy ilyen vallási értelemben is tisztátalan asszociáció. Pásztorok, hát igen, ők azok, akik nem tudnak olyan gyorsan megtisztulni, ezért nem vehetnek részt rendszeresen a templomi kultuszi alkalmakon. És a pásztorok hódolata a megszületett megváltó előtt szintén, így mondom, fölemel, megnemesít egy lenézett népcsoportot. De és a nőtestvéreket ez ne bántsa, ez tényleg kortörténet. Az első században még az asszonyokra, a nőkre is egy kicsit ilyen lenézően néztek. Ez a patriarchális apa központú társadalomban így volt. Viszont a nők, az asszonyok is egészen pozitívan, magasra értékelten fordulnak elő ebben a harmadik evangéliumban. Erre is csak egy-két példa, már az egyiket említettem, Mária éneke, csak itt szerepel, de csak a Lukács evangéliumában szerepel például Keresztelő János születése, és ennek kapcsán Erzsébet. Akkor Lukács saját anyaga a naini özvegy, akinek a fiát Jézus föltámasztja. Tehát asszonyok, a társadalom peremén levők a harmadik evangéliumban Jézus gyógyító, üdvözítő munkájának körébe kerülve új nemességre, értékre lelnek. És szintén csak Lukács hozza például a gazdag és Lázár történetét. A gazdag nevét nem tudom megmondani, testvérek, milyen érdekes, ugye észrevettük ezt, hogy ezt nem jegyezte fel nekünk a Szentírás. Tehát nem a gazdagnak tudjuk a nevét, milyen érdekes, hanem Lázárét. Tehát a szegények, most összefoglalom, így mondom, hogy szintén a társadalom kivetettjei közül a szegények is sokkal nagyobb hangsúllyal pozitív szereplőként jelennek meg Jézus körül a harmadik evangéliumban, mint a többiben. Még egyszer mondom, hogy itt hangsúlyokról beszélek, mennyiségi többletről, mert részleteiben persze lehet a többi evangéliumban amúgy példákat mindenre szintén találni. De a nagyívű kitekintésre még hadd hozzak egy-két példát. Máté kapcsán említettük, testvérek, hogy Ábrahámtól nagy 14-es csoportokban Dávid királyig, babiloni fogságig, Jézus születéséig szerepel a nemzetség táblázat az első részben. Lukásnál a harmadik részben van a nemzetség táblázat, különben fordított sorrendben elindul Józseftől visszafelé, de meddig megy el? Egészen Ádámig. Tehát nyilvánvaló, hogy az első emberig visszavezetett nemzetség tábla megint valamilyen egyetemességet, mindenkire kiterjedő üdvösség eljövetelét sugározza az evangéliumon belül. És még egy példaként a világtörténeti beágyazottság. Lukástól tudjuk a legnagyobb precizitással világtörténelmi személyekhez kapcsolva, hogy mikor született Jézus. A harmadik rész elejét hadd olvassam, de ez most nem történelem óra, itt most az evangélistát idézem. Ne lepje meg a testvéreket. A Lukács 3 eleje. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lüszániás volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához. Tehát tényleg, hogy így mondjam, a közvetlen környezetből az egyre nagyobb területek felett uralkodókon, akkor keresztül egészen a császárig elhelyezi a római birodalomban időben is egyébként a mi Urunk Jézusnak a működését. És hogyha az egyszerzőtől származóság miatt pillanatra még most, mai estén is utalhatok az apostolok cselekedeteire is, ott az első rész 8. versében emlékszünk, hogy lesztek nékem tanúim, és ott elindul Jeruzsálemtől Judeán és Samárián át a föld végső határaig. Tehát abból a műből is ezzel a verssel azt támasztanám alá, hogy ez a kettős egy mű univerzális, az egész világ egyetemességre kitekintő, a világ számára az üdvöt elhozó bizonyságtétel. A mű felépítéséről röviden. Már kapcsán is azt mondtam, de most is megismételhetem, hogy a földrajzi váz itt is megjelenik, amit legelső alkalommal már Máté kapcsán is említettem. Tehát az, hogy először Galileában működik Jézus, majd a Cézárea Filippi bizonyságtételnél kis északi kitérőt tesz, majd úton van Jeruzsálem felé, és aztán a végkifejlet, a passió Jeruzsálemben és a feltámadás is. Azonban a másik kettő evangélistához képest nagyon kibővül az úton Jeruzsálem felé helyszín. Nagyon tágan mondom ezt, testvéreim, mert az evangélista sem mondja meg pontosan éppen, hogy hol járunk, de már a 9. rész 51. versében, a 24 részes evangéliumban, ez igen korán van, a 9. rész 51. versében ezt olvassuk, amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, 9. rész, és a 19. rész elején, még a Zákeus történetnél vagyunk, Jerikóban, tehát még a 19. részen is csak belül a fejezetben ér majd el egyébként tényleg Jeruzsálembe. Azaz nagyon hosszan úton van a vállalt, tudatosan vállalt kereszthalál felé. És ez az úton létel egyébként alkalmat ad Lukásnak arra is, hogy a csak hozzá eljutott hagyományokról beszámoljon, mert a hosszan elbeszélt úton Jeruzsálem felé szakaszban találkozunk egyébként a legtöbb csak Lukásnál fennmaradt, megjegyzett, számunkra megőrzött, ezért így mondom, saját anyagával az evangélistának. Néhány kulcsszaváról szólnék az evangéliumnak. Ez is olyan, hogy ezek előfordulnak a többi evangéliumban is, de talán a mennyiségi többszörösség miatt mondhatom, hogy jellemzőek a harmadik evangélium a Lukácsra. Az egyiket már többször említettem, nem lehetett kikerülnöm, hogy az üdvözítő, az üdvösség. Üdvözítő született ma néktek ki az Úr Krisztus a Dávid városában, rögtön az angyali bizonyságtétel a karácsony éjszakáján, de a szintén csak Lukácsnál megőrzött Simeon és Anna történetéből emlékszünk, hogy mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességgel, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Tehát ez a szó gyök különböző főnévi és igei alakokban, amely az üdvösséggel összefügg, ez mennyiségileg a Lukács evangéliumában fordul elő a legtöbbször. Egy másikra is utaltam már picit, de most tudatossá is szeretném tenni, hogy a Szentlélekre való utalás is mennyiségileg itt a legtöbb. Ha valaki megnézi a gyermekség történeteket, mindegyik szereplőről hangsúlyozza, hogy a Szentlélekkel betelt. Még Erzsébetről is, tehát Keresztény János édesanyjáról is. Akkor az előbb említett Simeonról is emlékszünk, hogy a lélektől indítatva ment éppen akkor be a templomba, mikor a kicsi gyermeket a szülei bemutatták. A második részben találjuk ezt az evangéliumban. És persze Jézus munkásságánál is a Szentlélekkel való betöltekedés, majd előre utalok az apostolok cselekedeteiben a második rész, amikor az anyaszentegyházra kitöltetik az Úr lelke, tehát mennyiségileg a Szentlélek ihletettsége, az általok igénybe vett élet, az ő uralma Jézus és az övéi családtagjai és tanítványai felett ebben az evangéliumban és az abcselben a leghangsúlyosabb. Egy következő ilyen az imádság. Ez is előfordul a többiben is. De megint egy-két apró lék, amely apró adat, amely azt jelzi, hogy eme evangélistában, evangélistának még hangsúlyosabb volt, mint a többinek. Beszámol mindegyik evangélista a 12-ről, azonban csak Lukács mondja el, hogy milyen körülmények között választotta ki Jézus a tanítványokat. Egy gyors kérdés, bárki így emlékezetből. Mi előzte meg a tanítványok kiválasztását? Tessék. Igen, így van. Azt tudnélik, testvéreim, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. És ezután, amikor megvíratt, oda hívta a tanítványokat. Tehát ami Urunk Jézus egy éjszakán át imádkozott, mielőtt kiválasztotta az ő tanítványait. Ima életünk egy nagyon pici zárójel, számára nagy példa ez. Ő neki nem kellett volna, ugye Isten fiaként ő egységbe volt az atyával. Tehát ő ezzel az igazi Isten kapcsolatra is példát adott nekünk, hogy mindent Istentől kell elkérni. De szintén csak Lukásnál van a kicsit nehéz történet, de az evangélistától tudjuk, hogy miről szól ez a nehéz történet. A hamis bíró a 18. részben, tudnék így kezdődik, arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozni kell, és nem szabad megfáradni. És aztán emlékszünk, hogy egy asszony, aki mindig oda járt a bíróra, hogy adjon már, én mondom így most nyakára, hogy adjon már neki igazat, és végül már elege volt, és akkor tényleg igazságot szolgáltatott neki. Szóval arra, hogy mindig imádkozni kell, példázatot is adott Jézus, és ezt egyébként csak Lukács jegyezte fel 18. részében. Csak Lukácsnál szerepel a három elveszett egy ilyen mini gyűjteményben, a 15. részben. Az elveszett drachma, az elveszett jó és az elveszett fiú, de mi persze azt mondjuk, hogy ő a tékozló fiú. De ez nem lehet véletlen, hogy ez a három így egymás után szerepel. És a tékozló fiúról is persze kétszer is a történet tartalmazza azt, hogy ő elveszett, de megtaláltatott. Tehát ezért mondom azt, hogy itt valójában három elveszettről szól ez a 15. fejezet, mint egy kicsi gyűjtemény. Az első alkalommal, a legelső nem tettem, most röviden hadd emlékeztessek erre ismét. Mennyire szegények lennénk, ha nem négy evangélium lenne. Mert a tékozló fiú például saját anyaga Lukácsnak csak ő jegyezte föl számunkra. Egy picit megállok ennél a történetnél, mert nem szoktuk az elejét hozzávenni. Mert az eleje nem ott van, testvérek, ahol elkezdődik a tékozló fiú, hanem ahol a három elveszettről való beszéd elkezdődik, ez meg tényleg a 15. rész legeleje. Tehát ez vezeti be tulajdonképpen a tékozló fiú történetét is. Ezért ezt hadd olvassam fel. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik, ha valakinek van 100 juha, és így tovább. Emlékszünk, testvérek, hogy két fiúról szól egyébként, amit én most gyorsan a tékozló fiú példázatának mondtam, hogyha a 15. rész elejét fejünkben tartjuk, aztán az elveszett juh feletti örömet és a megtalált drachma feletti örömet, mint egy első kettő elveszettet szintén fejben tartjuk, akkor azt kell mondjam, testvérek, hogy a tékozló fiú példázata nem csupán a tékozló fiúról szól, a másik testvérről. Mert a felvezetőből látjuk, hogy a farizeusok zúgolódtak, hogy miért fogad ő vámszedőket is magához. És akkor ez a felvezető vers megjelenik a tékozló fiú példázatában, az atyai szeretetet eltékozló kisebbik testvér, és az amúgy az atyai háznál maradó, de az ő szeretetét szintén a szívében elhidegülni engedő idősebbik testvérről. Azt mondhatnám, testvéreim, hogy a történet nem azt akarja csak elmondani, hogy messziről is vissza lehet térni a mi Urunkhoz, mert ez is igaz, hanem azt is, hogy aki közel van, ő is nagyon vigyázzon, mert ő is valójában lélekben távol lehet, tehát az idősebb testvérekről. És most azt mondom, hogy templomos egyháztagként én is meghallom a tékozló fiú példázatát. Hogyha bűnből kihívó evangéliumként hallgatom, akkor az első fele az igazi üzenet, de ha a nap mint napi életritmusban kirívó bűnöket nem elkövető életmódban hallom meg, akkor is figyelmeztet, hogy örülni tudok-e az atya szeretetének. Vagy pedig egy ilyen megkeseredett szívvel vagyok, hogy hát én mindig itt voltam, és soha nem öltél le egy kecskét az én számomra. Lehet úgy közel lenni, hogy a szívem végül is távol van. És a történet, emlékszünk, nyitottan fejeződik be, mert az atya kérleli ezt az idősebbik testvért, így van vége a történetnek, ami azt üzeni, hogy ha te ilyen helyzetben vagy, te gyere be az atya hívó szavára. Azt mondanám, testvérek, hogy az evangélizáló igaz első felén túl a templomos gyülekezetbe járó híveknek is egy nagyszerű igei üzenet van a második felében ennek a jézusi példázatnak. És a 15. rész eleje alapján merem mondani, hogy tudatosan mindkettőről szól. Szól tényleg a vámszedők megtéréséről, de a farizeusokról, most ezt a szót használom, nem bántásként, bocsánat, hát most értjük jól, most úgy használom ezt a szót, hogy akik a mindennapban nem követnek el kirívó bűnt, és azt gondolják ezért, hogy minden rendben van köztük és Isten között, hogy vigyázzatok, hogy az élő Istennel való szeretett kapcsolat meghidegülhet, és nem elég közel lenni, bent kell lenni az Isten országában. Csodálatos gyöngyszem ez a tékozló fiú példázat, és hálásak lehetünk az Úr gondviselésének, hogy egy evangélista, és az éppen Lukács megőrizte a számunkra. És akire már utaltam, a 19. részben Zákeus története is persze saját anyag. Csak Lukács őrizte meg, és emlékszünk, hogy ő is egy vámszedő, aki megtérése után többszörösen jóvá is teszi azt, amit elvett másoktól, és arra ad igazi példát, hogy az életet annyira megújítja a megváltóval való találkozás, hogy nem elég csak mostantól újat kezdeni, ha lehet valamit a múltból helyrehozni, még azt is helyre lehet hozni. Vannak nyilván kiavíthatatlan következmények. De vannak olyanok is, amelyek a megtérésem után a múltból is még le lehet rendezni. És erre nagyszerű példa Zákeus, aki a vagyonával rendezi az embertársaival való kapcsolatát. De emlékszünk, hogy ez a történet hogy fejeződik be. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Tehát az a Zákeus, aki egyébként rokonság szerint Ábrahám fia, a történetből tudjuk, a Krisztushoz térésével lett igazán, most így mondom, lélek szerint is Ábrahám fia és a választott nép gyermeke. És így tagja, és így Jézus zsidó származásúaknak és pogány származásúaknak is az elveszetteket megkereső pásztorként üdvözítője. És hadd emeljek ki még valamit a legvégéről. A testek ezt még jól tudják, az Emmausi tanítványok. Tehát lám, a passió történet, a szenvedése, halála, feltámadása már majdnem egyforma tényleg a négy evangéliumban, mert az események elbeszélése miatt nem is nagyon lehet különbség, ez logikus. De van pici egy-két anyag, amely csak az egyikhez jutott el közülük, és az Emmausi tanítványoké csak a Lukács 24-ben olvasható el. De én ebből most a beszélgetés végéről szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani egy mondatot, ez pedig a 24. rész 44. verse, amikor Jézus a történet végén ezt mondja, ezt mondtam nektek, mikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a Proféták könyvében és a Zsoltárokban. Ez az evangélista őrizte meg egyedül, ennyire precízen azt is, hogy Jézus az Ószövetséget is a maga személyében látja beteljesedni. Testvéreim közül többen teológus diákok, lelkipásztorok, ők ezt jól tudják, de a gyülekezetnek is hadd mondjam, hogy az Ószövetséget három nagy része szoktuk osztani. A Tórá, ami a Mózes törvényei, a Nöbiim, ami a Proféták gyűjteménye, és a Kötúbim, ami a Szent Iratok gyűjteménye, és ez utóbbinak a legnagyobb része a Zsoltárok könyve. Tehát amikor Mózes, Proféták és Zsoltárok, ezt a hármat mondja Jézus, ezzel rész az egész helyett az Ószövetség egészére utal. És csak Lukácsnál olvassuk ennyire nyilvánvalóan, hogy az Ószövetség egésze Jézusról szól, róla tesz bizonyságot. És akkor azzal fejezem be, amire már a felvezető szavaknál utaltam, hogy a végét is fel szeretném olvasni, nem csak a nyitó verseit. A Lukács 24:50-től ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak és áldották Istent. Ez a mennybe ment Jézus. Testre nézve távozott csak el, mert lélekben jelen van az ő népével, és erről Lukács a másik könyvében fog szólni az apostolok cselekedeteiben. Köszönöm szépen ismét a testvéri szeretetet és figyelmet. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan gazdag a te igéd, és miközben gyermekségünktől fogva mi is tanítatunk rá, és sok részét ismerjük. Újra meg újra rácsodálkozunk. Sohasem mondhatjuk azt, hogy már mindent tudunk belőle. Hadd kérjük, hogy bibliaórák, ifjúsági órák, vasárnapi istentiszteletek, mind-mind olyan alkalmak legyenek, amikor akár jól ismert igék is újra megszólalnak, és személyesen engem, bennünket, Jézushoz hívnak, az üdvösség felől, a kegyelem örömhírével bizonyosságot adnak, és az életemet, az életünket megváltoztatják. Add, hogy mindegyik evangélium és azok is, akikről csak Lukács számolt be, ebben a Krisztus követésben nap mint nap vezessenek bennünket. Hallgass meg, amikor a gyülekezetünk egészéért imádkozunk, azokért is, akik nem lehetnek itt, a sok szolgálati ágért, azért a sok bizonyságtétel lehetőségért, mikor testvérek kórházban, otthonokban, családi otthonokban is rólad szólnak, hadd vigyék a legkisebbekhez is, a mások által megvetettekhez is a rólad szóló örömhírt. Köszönjük, hogy ebben a drága, legszentebb szolgálatban állhatunk, és kérünk, hogy a hét hátralevő részében, majd az Úrnapján is áld meg ezt a gyülekezetet, és mindenütt, ahol a te néped egybegyűl sereggyűjtésed napján. Amen. A Jézus szavaival együtt imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen.